becsületben kett. Aznap este, hogy Gyula nem jött, a Piroska apjával elmentek egy kis kocsmába vacsorálni. Az öreg asszony otthon maradt, részint azért, hogy eltűnt leányát várta, hát ha az hazajön, és azért, mert nem is hívták. A kis kocsma az ősz, tavasz vagy nyár utca sarkán állott, biztosan már nem emlékszem, pedig nevezetes kis kocsma volt. Az ügyvédek nagy elszaporodását közvetlenül megelőző időszakban természetesen sok ügyvéd jelölt járt oda, nem különben sok orvosnövendék, akik egy másik asztalt foglaltak el. A különben egy fejformájú és ugyanegy anyanyelvű fiatalemberek két kasztot alkottak, ellenséges szemekkel vizsgálták egymást, és gyakorta átpofoszkodtak egymáshoz, amire rendszerint rövid, de feltűnő béke következett. Abban az időben a kis kocsmában ebédelt a király is. Magától értetődik, nem az igazi király. Egy vén színész, havi 30 pengőből élő, de oly méltóságos és szertartásos, mint a legjobb angol királyok. Fejedelmi kézmozdulattal parancsolta, hogy hozzanak vesét velővel, de tojást is habarjanak bele, és oly mimikával küldte el a pudvás retket, ahogy Edvard király küldhette vérpadra szegény alattvalóit. Szép volt e színész uralkodó, öregségében, roncsaiban, elhagyatottságában is szép. Nagyszerű alakja maradt a régi. Megőszült szemöldöke és pillái alól a legszebb kék szem fenséges pillantásait lövelte a pincér és a korcsmáros felé. Shakespeare-t jól megtanulta, és mivel nemes alakjait szerette játszani, ő is nemes lett. Lemondó, bölcs, de szigorú, a havi 30 pengőjével. Kérdem, mennyivel volt rosszabb, értéktelenebb az igazi koronás főknél? Azért, mert civilben járt? Eléggé sajnálta, hogy puha és olajos kalapot kellett viselnie, és nem koronát. Az öreg színész a legfelsőbb személy volt a kis kocsmában. Nagyon tisztelték, mihamarabb önkéntelenül a helyiség fejének küzdötte föl magát, bárha rendszerint a sikasztok asztalánál elnökölt. Csak hogy e kis körhöz tartozó férfiakról nem lehetett megismerni, hogy sikasztok és börtönviselt emberek, valamint egy szolidabb őrültek házában is, ha mint józan tanulmányozó belépsz, keresed és nem ismered föl a szegény tébolyodottakat, és az ápolókat és orvosokat tartod annak. A külső szín csaló mi volt a oka-e mindezeknek, avagy úgy áll a dolog, hogy azok között, akik már sikasztottak, és akik még nem sikasztottak, a megőrült és az őrülése hajlamos, szóval ember és ember között nagyon kicsiny a különbség. A sikasztók asztaltársaságának elismert elnöke, a vén színész, jól érezte magát a társadalmon kívülálló, tapasztalt egyének között, akik elbúva éltek, következésképp folyton ünnepelték benne a nyilvánosságot. Az írókat persze sokkal jobban szerette, de ezekkel abban az időben meghasonlott, és amint ő mondá, a magasabb tisztviselői karral töltötte együtt élete hátralévő napjait. Valóban, egykoron volt magasabb rangú tisztviselők is jártak az asztalhoz kis porciót ebédelni. Vegyészek, bírák, polgármesterek, nagyobb ára a 40 és az 50 között, de borzasztóan megrokkanva. Ide járt az a híres, nagy tehetségű volt képviselő is, akinél szigorúbb erkölcsi elveket nem vallott senki. Szívéből vallotta, és a baj csak az volt, hogy ez elvek gyakorlásához nem volt pénze. Mindenki azt hitte, hogy főbe lövi magát, de neki bizony volt esze. Élve maradt, díjnok lett, és egy másik társaságban vallotta, a régi, erős és szigorú erkölcsöket. Félek, hogy bűnpártolással fognak gyanúba, de mégis el nem hallgatom, hogy ezek között a gazemberek között voltak becsületes emberek, főképp azok között, akik egy nőért, a családért, a fiúért, aki drága iskolában tanítatni, a lányért, akit férjhez adni kellett, nyúltak az állam vagy valaki más nem látható személy pénzéhez. És Isten a tanúm, nem vagyok asszonygyűlölő, ezeknek a zömét a bűnre egy vagy más asszony kényszerítette, vagy észrevétlen lágyan hömpölyítette bele. Beteges vagy fényűző nők, akiket különben nem is szerettek. Természetes, hogy más okok is közrejárultak, teszem föl az italnak hirtelen fölszállott ára, a divatba jött sör, a különféle ásványvízzel hígított borok inaugurálása, a kávéházak hirtelen megerősödése, és hogy a kassai négyes szivar ebben az időben múlt el, és a legolcsóbb szívható szivar lett a hétkrajcáros Britannica. No, meg aztán a politika. Mindezekről az asztaltársaságnál kevés szó esett, és abban a pillanatban, amikor Piroskát és férjét apjukot bemutatta, az ország elkeseredéséről, a fennálló kormány bűneiről beszélgettek. A király, és ez világos, rendkívül ellenzéki hajlamokkal volt megáldva. Elhoztam a leányom egy kissé szórakozni, és bemutatni a bőmet. Miniszter a jövendőben. Az egykori árvagyámnak hirtelen nem jutott eszébe a vejének a neve. Csak úgy rémlett neki. Robai Andor, mondá. Robin Sándor, helyesbített Sándor. Mindegy, szólt az ex-főügyész. Az előbbi szebb, jegyezte meg a király, aki fölkelt, lassú léptekkel közeledett Piroska felé, és mélyen bókolva megcsókolta a kezét. A vén bűnösök egyszerre igen fölélénkültek, és követték az elnökük példáját, valamennyi említve a nevét és foglalkozását, a régit. Az atya nagyon büszke lett, boldog, mert látta, hogy a leánya tetszik, és ezen a réven őt is többre nézik itt, mint azelőtt. Miért nem mondta, hogy ilyen szép lánya van, szólt Bergen, a rendes vendégek között az egyedüli, aki még nem sikkasztott. Mindig mondtam, de nem hallgattak rám, válaszolta az öreg úr némi szemrehányással. A többiek visszatértek a politikához, kormányalakításhoz, a veszendő erkölcshöz. A király közben gyengén és fensőséggel kacérkodni kezdett Piroskával, akit állandóan gyenge nőcskének nevezett. Bergen, amaz egyedüli, az ifjú pár mellé ült, és végképp lefoglalta őket. Ifjú barátom, szólt a lehető legbizalmasabb hangon, mi szüksége van önnek arra, hogy börtönviselt férfiak közé jöjjön, és idehozza a feleségét? Tudja meg, hogy ebben a társaságban én vagyok az egyedüli, és én is, ön is fog, suttogta mosolyogva Sándor, akit hirtelen valami keserű cinizmus öntött el, és önvád, miért jött ide? Bergen a prokurátor édes deden fölnevetett. Az arca rikító színben nyílott ki, olyan lett, mint a tót rózsa. Mégis talán elhagyom a virággal való hasonlatot. Olyan arcot váltott, mint mikor a marha hólyagot fölfújják, oly fényeset, oly vérmeset, olyan agasztott. No, most mindjárt szétpukkad. Pedig Bergen még egészen fiatal volt. Színfekete nagy haja, szakálla, csak a bajusza nőtt ritkán a kettős vastagságú szája fölött. Tudja, folytatta az ügyvéd, miután lelohadt, elcsöndesült egy kicsint, nekem sok jó barátom van ezek között, és a mesterségem olyan, hogy tanulhatok tőlük. Védőügyvéd vagyok, és egykoron a politikai pályára akarok lépni. Ezektől megtanulom a haza közállapotait, a vidéket, ahol fájdalom, nekem nem ringott bölcsöm. Itt Pesten születtem, és lelkemben nincs meg a népi rend ismerete. A sötétben kezdeni jó, alul, egészen alul. Innen föl lehet menni a magasságba, és az sokkal jobb, mint a magasból lejönni ide. Sándor vállat vont. Az ügyvéd nagy húsos kezét a bal vállára nyomta, Piroskára vagy az urára nézett. Ön a legúribb, a legelegánsabb külsejű fiatalember, akit eddig ismertem. Ugyebár az ön apja alispán volt. Nem, adószedő, szólt Sándor érdesen, sőt haragosan. Annál szebb, hogy ön ilyen. Roppant előny az, aki nagyúrnak születik. Sándornak egy kissé ellágyult az arca. Nem mosolygott többé, még kelletlen, de komoly arccal hallgatta az ügyvédet, aki meg egyszerre neki lelkesedett. Boldog volnék, ha ön belépne az irodámba. Sőt, mi több, ezennel szerződtetve van. Kivett a mellény zsebéből egy gyűrött, piszkos 50-est, és Sándor kezébe gyűrte. Itt az előleg. No? A fiatalember egy darabig kezébe tartotta a pénzt, és hirtelen megvillant lelkében az ezüst kecskének bánatos arculatja. Oly régen nyugszik a rovarporos szekrényfiókban, szegény. A kecskét kiválthatom. Villant át elméjén a gondolat, és a pénzt eltette. Bergen keze után kapott, és megszorította. Holnap után mindjárt egy gyönyörű ügye lesz. Védeni fog egy uzsorást. Nincsenek szigorlatai? Annál jobb. De milyen uzsorás? És a hólyag képű fiatalember oktatta a kerubin arcú, de erőművész termetű Sándort. Kinyílt előtte oly mértékben, hogy később maga is megbánta. Tegyünk kezünket akkor üterére, mondá, és keresett egy csuklót, előbb a piroskájét, de azt nem lehetett megfogni. Megelégedett hát egy volt főhivatalnokkal, aki krémszínű felsőkabátban nagyon csöndesen ült mellettük. Ennek megfogta az üterét, és folytatá. Tapintsuk meg, mint ver. Veri a látszólagos tisztességet, a belső elzűrést. Jaj annak, aki nem becselen belülről, és nem előkelően nemes kívülről. Üti az órát, amely elérkezett nekünk, változatos karakterű férfiaknak. Ez az állapot, ami van, ez azon zavaros, amelyben pompás halászat esik. Ön hal akar lenni, vagy halász? Mert a kettő egyszerre nem lehet. Akarja maga, hogy egy közönséges kukta a fejére csapjon, és egy rossz bicskával, egy kisé megnyiszálva elevenen dobja bele a bográcsba? Ördög vigye a kor üterét. Meglóbálta, és ellökte magától a krémkabátos kezet. És ördög vigyen el engem, ha teljesen értem. Néha találkozik az ember tisztességes férfiakkal, becsületes nőkkel. A látszat az, hogy mindenki kapható, és mégis engem már többször dobtak ki bírák és más ilyen szegény ördögök, akiket nem lehet megbeszegetni. Van valami titkos és erős szerve az országnak, amely csak nem reakcionárius módon ellenszegül az anyagi előrehaladásnak. Nagyságos asszony, az ügyvéd egyszerre minden átmenet nélkül Piroska felé fordult. Bocsásson meg, hogy ilyesmiről beszélek, de úgyse érti. És nem érdekli a kor irányából legfeljebb az, hogy még minden a férfiúi erőre, az ökörjogra van alapítva. Nézzék meg, milyen sikere van a nagy termetű, izmos embereknek. Ők vannak elül. A magasak uralkodnak, és a kistermetőek közül néhány csak rendkívüli szemtelenségével bírja. Gratulálok önnek az urához. Olyan termete van, mint egy gránátosnak, és arca a Szent Sebestyéné. Ha egy kicsit megtanul fontoskodni, ha egyszer valakit megver vagy megvérez, ha elolvassa Carrara büntetőjogát, egy kis közjogot, néhány közgazdasági vezércikket, politikai tekintély lesz, úgy éljek. Pedig én élek? Ivott magára. Kocintottak vele, Sándor sietve előbb itta ki a poharát. Ön, úgy látom, jegyezte meg az ügyvéd, kisi elsavanyodva, utál engem. Jó, de nem szabad elárulnia. Az őszinteség se nem jó, se nem érdekes, és nincs is az emberiség természetében. Hazudunk önmagunknak is, és az önellemzés e korszakában ez erényünk nélkül rakásra lövöldöznők magunkat. Mi történnék például e szerencsétlenekkel, köztük becses apósával, ha nem hitetnék el önmagukkal külön-külön, hogy az ő társadalmi bűnük, amely miatt már a bíró is végzett velük, hogy az ő sikkasztásaik és csalásaik egészen mások, csak félbűnök. Gentleman nem élhet egy teljes bűn világos tudatával, és mi csak azok vagyunk, vagy mi. Sándor fölnevetett. Az ügyvéd közelebb húzta hozzá székét, és a fülébe súgta. Kétféle kiváló férfi típusa van ez idő szerint szép hazánknak. Az egyik, amelyik nem akar, de a végén mégis gazember lesz. A másik, aki előre elhatározza, hogy a mérsékelt, de egyszer s mind a merész gazság útjára tér. Én az utóbbi szektához tartozom. És ön? Ön remélem örökre becsületes marad. Sándor elhalványodott attól való féltében, hogy valami gorombosságot hall, és le kell ütnie a fülébe susogott. Már most elég ebből az ostobaságból. Vegye a pénzét, keressen magának segéret Ilaván. Az ügyvéd méltatlankodott, kapkodott fűhőszfához. Az egész csak tréfa volt, ez a mai fiatalság, nem lehet vele tréfálni. Nem fogadom vissza a pénzt, ez elintézett ügy. Valakihez úgyis csak be kell szegődnie. Hát inkább megy ismeretlen tyúkprokátorhoz, azokhoz a vaskos képű majmokhoz, akik Kararára, Ricardóra és Verbőcire hivatkozva finom jogi tételeken veszekednek a kávéházban, és nem egyebek, mint egy uzsorás szabó, egy gyakran bukó ékszerész ágensei, akik a szájukkal meghalnak a jogért, de lelkükbe édes áhítattal lesik a váltókereseteket. Végre is a zsebébe visszagyűrte a pénzt. Fölállott, mélyen meghajolt a király előtt, és tüntető haraggal távozott. Hűlt helyére nézve nagyon valószínű, hogy igen kellemetlen, sőt becsületbe vágó dolgokat beszélt róla a társaság. De ez még jobb társaságban is, és ilyenek még vannak, vagy lehetnek, szintén így szokás.